mióta gyermekem született, azóta ösztönösen vagy nem ösztönösen, lehet, hogy félig tudatosan figyelem azt, hogy milyen oktatási lehetőségek vannak. Mindannyian tudjuk, hogy mi a helyzet az oktatással Magyarországon. Valaki rossz véleménnyel van, valaki még rosszabb, meg valaki meg van elégedve az oktatással, de ez függ attól is, hogy milyen iskolát választanak a gyereknek. Szóval az oktatás, hogy általában lehet nagyon sokat elmélkedni, és akkor visszaugorva az előző gondolatomra, hogy ösztönösen keresek lehetőségeket, vagy oktatási lehetőségeket a gyermekemnek, aki 3 vagy 4 éven belül valamilyen oktatási intézményben fog tanulni. Ezzel együtt történt egy olyan, hogy az élet összesodort Halácsi Péterrel, akit ezután üdvözlök itt a stúdióban. Szevasz, Péter!
Szevasz!
Szóval, hogy bennünket egy ismerősünk, közös ismerősünk kötött össze. Te vagy a Budapest School egyik alapítója, és eznek már 8 éve, hogy ez az iskola megalakult. Igaz? 2015?
Igen. Elkezdtem számolni.
Igen. Egyébként ez, ahogyan most reagáltál, ez az egyik off-topic lesz, amit most gyorsan behozok, aztán lezárjuk. Nagyon kimértnek és nagyon nyugodtnak tűnsz. És nem tudom, hogy ez a felszín alatt van-e bármilyen csalás. Szóval
ja,
nem
hogy
is vagy ilyen nyugodt. Nem a rádiótól, hanem hogy egyáltalán mennyire vagy stresszes üzemmódban általában.
Feleségem azt szoktam mondani, hogy olyan vagyok, mint egy hal.
Ez nem olyan jó azért. Nem. Valakinek a felesége ezt mondja, az nem jót jelent, Péter.
Hát ez az, ja igen, tudom.
De nem arra gondoltam. De igen, mond tovább, ezt nem fejtjük meg.
Kevesebb a érzelmi amplitudom, vagy kisebb az érzelmi amplitudom, ahogy azt a párterápiában szoktuk megbeszélni.
Igen? Jártok?
Most épp nem, de egyébként sokszor voltunk.
Aha. Kisebb az érzelmi amplitudód? Oké, hát én azzal nem tudok vitatkozni, hogy ő mit mond, amit én látok, azt esetleg meg tudom erősíteni, hogy szerintem nem, csak tehát nem az érzelmi, szerintem nem fogok megfejteni, jó? Tehát szerintem nem az érzelmi amplitudó a kevés, hanem ami már kiül, tehát a kezelése.
Ezt nem fogod megtudni, hogy mi van.
Nem
pont
fogom megtudni.
Lényege.
Figyelj, nem azért jöttél, szóval nem fogom megfejteni a lelkedet. Minden esetre örülök, hogy itt vagy. Az oktatásról fogunk beszélgetni, meg általában arról, hogy mi az az elég jó iskola, amit egy interjúm, amelyik interjúban, és nem tudom hány éve mondtál, hogy nem a legjobb iskolát akarjátok, hanem a legjobbat. Egyrészt erről is beszéljünk, nem a legjobbat, hanem egy elég jó iskolát, bocs. Szóval, hogy erről is beszéljünk, meg arról, hogy még mielőtt bejöttünk a stúdióba, azt mondtad, hogy ez egy nagyon budapesti dolog, az alternatív iskola. Hát ez kifejezetten érdekel. És tényleg, ha belegondolok, akkor kevés vidéki alternatív iskoláról tudunk, de akkor nekem rögtön az a kérdés merül fel, hogy akkor ez egy sznobéria, az alternatív iskola?
Azt nem tudom, hogy sznobéria, az valószínűleg egy érték, vagy valami fajta értékrendi kérdés, amit mondasz, hogy sznobéria ez. Amit szerintem látni, hogy Budapesten, ugye Budapest School néven 15 helyen van iskola, ebből Pest megyén kívül 3 helyen. És azt látom, hogy addig, amíg itt Budapesten mindenki ismer valakit, aki járt az AKG-ba, vagy a Poliba, vagy a Rogersbe, vagy a Lauderbe, mindenki ismer valakit, addig egy kisvárosban nem is tudják elképzelni, hogy minek még egy iskola. És ott nem ismer senki olyat, aki nem abba az iskolába járt volna, ahova az anyám is járt. Érted?
Aha.
Tehát az, hogy ez egy nagyobb város, sokkal több fajta féle iskola van, és van egy ilyen választási lehetőség, az szerintem a méretből adódik, meg abból, hogy ez egy város, és egy nagy város. De a 6-8 osztályos gimnáziumok is egy nagyon budapesti jellegzetesség, tehát, hogy elindul ez a 12 évesen bekerüljek egy jó nevű, ez a jó nevű iskola.
Úgyhogy én Békés Csabára jártam, és én is 6 osztályosba jártam.
De 2 volt szerintem, vagy 3 vagy 4 iskola van, és nem 40.
Aha.
Tehát, hogy egyszerűen más a léptéke a dolognak. Általában egy 40 ezres városban van a jó állami és a jó egyházi, vagy egy 20 ezres városban. Uh-huh. Most mondok egy középiskolát, és aztán még van a szakiskola. És akkor ez alapján választasz. Az, hogy itt az alapján választok, hogy milyen a tanár személyisége, hát az csak itt fordul elő, de szerintem ez nettó a méret miatt van.
Ez nagyon egyszerűen le tudod ezt a témát.
Hát,
nem mondom, hogy problémakört. De lehet, hogy az.
Lehet. hogy leegyszerűsítem. Egyébként érdekes mondom, hogy én San Franciscóban én ott éltem, ott nincsen annyira szabad iskola választás, mint itt. Úgyhogy azt csinálják az emberek, hogy oda költöznek ahhoz az iskolához, amit kiválasztanak. Tehát, hogy
majd a leendő gyereküknek.
Igen, és ettől meg olyan probléma van, hogy összejönnek a gazdagok egy területen, ahol viszont a tanár nem tud már ingatlant venni. Szóval, hogy strukturálisan sok minden meghatározza az, hogy mi lesz az iskola rendszerrel.
A Prezi alapítójaként az az ötlet, mert ezt viszont még nem olvastam sehol, az hogy érkezett meg? Az a gyermekek érkezésével jött, hogy kell egy iskolát csinálni? Tehát, hogyha most, amit most elmondtál, abból inkább az jött át, hogy hát, hogy ez egy ilyen úri passzió, hogy valaki alternatív iskolába járatja a gyerekét, ezzel együtt te alapítottál néhány társaddal egy alternatív iskolát. De akkor érted, a maga a kérdés az rögtön felmerül, akkor minek, hogyha ez a véleményed róla?
Hát az én történetem az egyszerű, a gyerekem 3 évesen ugye, hogy hívják, családi napközibe jár, és aztán nem ment be az állami óvodába, mert a Preziben csináltunk egy óvodát, de ott az volt az ötlet, hogy a mérnökök be tudják, tehát én több időt tudjak tölteni a gyerekemmel azzal, hogy egy helyre utazunk, és én viszem haza.
Ez ugyanaz a modell, amit nagymamám csinált az édesanyámmal, téglagyári munkás volt a nagymamám, és a téglagyárnak volt egy óvodája.
Igen.
Együtt mentek, együtt jöttek.
Igen. Vagy ahogy a Waldorf iskolák létrejöttek, ami egy dohánygyárnak volt erre az előző iskolá. Ezt csináltuk meg mi is óvodaként, és amikor nőtt a gyerek, akkor elkezdtem rájönni, hogy 6 évesen már azért ez macerásabb lesz. Mert nem biztos, hogy egyetértünk, mint szülők. Mert attól, hogy mi egy cégben dolgozunk, nem biztos, hogy egyetértünk, mint szülők, meg a óvodaként a kevert korosztály az jobban ment. Na és akkor ott jött, hogy oké, akkor iskolát kéne keresni. És amikor már csináltunk úgymond egy óvodát, akkor bennem volt a hűbrisz, hogy csináljunk egy iskolát is. Tehát én ezt elismerem, hogy ez egy mérnöki hűbrisz, hogy úgy is tudunk ilyet csinálni. A másik azért, amiről beszéltünk, hogy strukturálisan sok minden meghatározza egy iskolát, hogy tudunk-e olyan szervezetet építeni. Nagyon sokat beszélünk arról, hogy milyen iskolákat szeretnénk a gyerekeinknek, és hogy én tudok-e, vagy mi tudunk-e olyan szervezetet építeni, meg olyan struktúrát, ami ezt létrehozza, ezt az iskolát, mert valahogy túl könnyen egyetértünk abban, hogy milyen iskolát akarunk, de mégsem ilyen szervezeteket építünk. És a következő meg az, hogy hogyan lehetne olyat építeni, ami tud terjedni. Tehát, hogy rögtön olyan szervezetet csinál, ugye egy hagyományos iskola, egy középiskola, ez egy 400 fős nagy épület körülbelül, ma 6-7-8 milliárd forint megépíteni.
Igen.
Tehát 2 nem csinálsz. Ha egyet, az egyen meg az a baj, hogy az elején meg nagyon nem éri meg, mert ott van 50 gyerek egy rohadt nagy épületben, akkor mi? Tehát nagyon nehéz iskolát elkezdeni csinálni. És én jövök a technológiából, ahol meg azon dolgozunk, hogy nagyon könnyű legyen egy appot létrehozni, egy új weboldalt létrehozni, hogy olyan tudunk egy platformot csinálni, amin könnyű új iskolát csinálni. Tehát te most azt mondod, hogy szeretnél valahol egy 20 fős iskolát, én meg tudom azt csinálni.
De hogyan?
Úgy, hogy vannak olyan rendszereink, olyan a szervezeti felépítésünk, olyan a pedagógiai programunk van, olyan szoftverünk, úgy kezelünk számlákat, olyan a logisztikánk, hogy ezt meg tudjuk csinálni kicsiben is. És ezért kezdtük el csinálni.
Tök érdekes, hogy mondtál, hogy San Franciscóban éltetek. Hány évet?
2
Meg tudod mondani, mi hozott haza?
Én voltam azt hiszem az egyetlen 2012-ben, aki onnan Magyarországról költözött munka miatt. A Prezit elkezdtük csinálni, és akkor kiköltöztünk, hogy akkor megtanuljuk dolgot közben. Itt nőtt a fejlesztő részleg, vagy a fejlesztő központ, és nem találtunk embert rá. Most vagy azért nem találtunk embert, mert igazából nem akartam rá találni, vagy tényleg nem találtunk rá, és akkor én egyszerűen hazaköltöztem, hogy a Prezi fejlesztését vezessem.
Mert ez lehetett volna, hogy azt is azt mondod, hogy a kulturális honvágy, vagy egy olyan honvágy, ami nem hagyott
2 év után
mentálisan létezni.
Nem ez volt. Én a munka miatt, hogy ezt a projektet megcsináljam. Aztán az, hogy én ezt élveztem, és ezt megcsináltam-e volna, nem tudom, egy másik Párizsba elmentem volna egy cégért dolgozni, ezt nem tudom megmondani, tehát nem tudok neked AB-tesztet csinálni, vagy ilyen tudományt ebből.
Nem is kértem volna.
Pedig jó.
Szóval visszatérve az alternatív iskolákra, egy picit én elvittél a bokorba, vagy ezzel az épület nagyságával, szóval hogy ez tényleg szempont? Mert itt most az, hogy az ingatlan mekkora egy iskolához, azt én így nem, azt érzem az utolsónak, mert akkora ingatlant veszel meg, vagy bérelsz ki, amekkorára szükséged van. Elképzelsz egy intézményrendszert, elképzeled, hogy abban 30, 70 vagy 200 gyerek tanul, és ahhoz képest, tehát hogy az épület mérete az egy másodlagos dolog. Nyilvánvalóan te sem azt mondtad, hogy az az elsődleges, csak nem értettem, hogy ez hogy jön ide.
Ja, a klasszikus iskolában 400-an elmondom, hogy jön ki. Fogsz egy középiskolát, kitalálod, hogy hány fő jár egy osztályban. Manapság 20-25 a divat, nem 30 meg 35. Kitalálod, hogy hány biológia órát kell végezni. Kb. Egyet. Van egy biológia tanárod, 21 órát kell tanítani egy héten egy biológia tanárnak, hogy felvedd, akkor 21 osztályt kell tanítania.
Aha.
21 osztályszor 20 gyerek, az 400 fős. Ez a standard iskola méret a világon, Magyarországon is, Amerikában is, a 400-500 fős. Elmennek, és majd lesz itt is ez az 1000 fős iskola, de ez azért kell, mert ez a széttagolt szaktanár, hogy neki is legyen, és ugye mindenki az iskolában nagyon szeret közalkalmazott lenni, és full-time employee lenni.
Persze.
Tehát akkor a biológia tanárt is föl kell venni, és most a biológia helyett mondhatnék földrajzt,
éneket, rajzot.
Kijön egy méret. Ahonnan meg én jövök, az meg az a gondolat, hogy ez hogy van, hogy otthon tanul a gyerekem, itt fölhívom a figyelmet, nem szeretném, hogy otthon tanuljon a gyerekem, mert én azért csinálok iskolát, de hogyha például egy otthon tanuló gyerek, az napi 2 óra alatt meg tudja tanulni ugyanazt a tananyagot, amit az iskolába járó gyerekek 8 óra alatt. Ez egy kutatás eredménye, hogy ő 2 órát tanul.
Láttad ugyanaz... a kérdőjelet a szememben.
Igen. Ugyanaz, hogy lehet, hogy ez meg tud történni? És úgy lehet, hogy meg tud történni, hogy viszont akkor alszik, amikor fáradt, akkor tanul, amikor friss, annyit tanulja a történelmet, amennyire neki szüksége van, és lehet, hogy a matekot kevesebbet vagy fordítva csinálja, tehát egy sokkal személyre szabottabb iskolát lehet csinálni. Ez egy nagyon drága iskolatípus, amikor egy gyerek köré építesz egy iskolát, de sokkal hatékonyabb.
Wow.
Mint ahogy sokkal hatékonyabb az, amikor egy az egyben korepetálok valakit. Az a leghatékonyabb tanulás. A nagy kérdés az oktatási rendszer, hogy hogyan tudjuk ezt 20 gyerekkel megcsinálni, amit egy az egyben sokkal, de tudjuk, hogy 5-ször olyan hatékony tudna lenni az iskola, csak az nagyon-nagyon drága lenne.
Nagyon érdekes, még mielőtt rámegyünk, hogy tudjuk megcsinálni ezt több gyerekkel. A hatékonyság. Értem, hogy hatékonyabb. El is fogadom. Kérdés az, hogy a társadalomban vannak, mondjuk azt, hogy vannak hatékonysági mérőfokok vagy skálák, amire szükség van. Van-e egyáltalán szükség arra, hogy ebben a társadalomban valaki egy ilyen hatékonyságú oktatási rendszerből lépjen ki a munkavilágába? És ez tudom, eléggé furán hangzik, tehát hogy ez akár az uniformizálás felé is viheti ezt a beszélgetést, amire egyáltalán nincs szükség, én sem azt szeretném. Csak az a kérdés, hogyha valaki így tanul, akkor utána az megtalálja-e ebben a világban, ahol egyébként az embereknek talán az 1%-a tanul így egyelőre. Szóval, hogy be tud-e tagozódni egy olyan társadalomba, amelyik nagy részt nem így tanult?
Ez egy szokott kérdés, hogy mi egy olyan buborékot építünk a gyerek köré, és akkor ő majd nem fog tudni a nagybetűs életben, mert a nagybetűs életben mi felnőttek azt mondjuk, hogy hát, it sucks. Szóval, hogy túlhajszolt vagyok, nem én mondom meg, hogy mit akarok csinálni, nem én döntök az életemről. Tehát, ha a gyerekem az nagyon sokat megtanulja, hogy hogyan tud önálló lenni, van önismerete, és talán döntéseket is akar hozni az életéről, akkor majd koppanni fog.
Ha.
Ez a beszélgetés.
Van ez a narratíva, ugye?
Van ez a narratíva, vannak ezek a szülői kérdések, mit csinálunk ezzel. Én azért 7 év után azt mondtam meg, hogy én itt arrébb állok, tehát hogy akkor ezzel nem tudok.
Látlak magam előtt, hogy így kifordulsz.
Hát, tehát hogy szerintem ezt is lehet. Egyébként meg azt is gondolom, hogy sokat összekeverünk, tehát attól, hogy egy 14 éves gyerektől fel tudjuk tenni azt a kérdést, hogy figyelj, neked most történelmet kellett többet tanulni, vagy matekot, mert melyikre van szükséged, hogy többet gyakoroljál, mert az kevésbé megy jól neked. Ez nem azt jelenti, hogy nem kitartó, és nem tud fókuszálni, és nem tud megcsinálni egy olyan dolgot, ami rövid távon nem élvez, de hosszú távon lesz hatása. Ez nem azt jelenti, az emberek összekeverik ezt a két dolgot, hogy attól, hogy van önismeretem, attól én még képtelen vagyok elvégezni egy monoton munkát. Vagy, mert hogy mindenki majd kreatív designer lesz, aki ilyen iskolában megy. De nem lesz mindenki kreatív designer, meg nem akar mindenki kreatív designer lenni, de azért az, hogy képes vagyok döntéseket hozni az életemről, ami nálunk például egy nagyon fontos dolog, azt szerintem elég sok embernek kell csinálnia. Vagy én szeretném, hogy a gyerekem csinálja, és én nem akarom meggyőzni, hogy mindenki ezt akarja. Nekem nem ez a dolgom. Nekem az a dolgom, hogy olyan iskolát csináljak, amit ha akarnak emberek, akkor elérhető legyen nekik. Én most már kevésbé akarom megváltoztatni az embereket.
Korábban akartad? Volt egy ilyen...
Volt fiatal.
Meg hübrisz. Ezt előbb elárultad.
Ez még most is van.
Ja, az még most is van. Oké, a személyre szabott tanulásról, meg arról, hogy ezt hogy lehet integrálni egy nagyobb közösségbe, azzal folytassuk a beszélgetést, jó? Halácsi Péter, a Prezi és a Budapest School alapítója a vendégem. Itt folytatjuk 1-2 perc múlva.